Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy ezen a szép délutánon megállhatunk előtted. Köszönjük neked, hogy most is van üzeneted a mi számunkra. És köszönjük, hogy a te szent lelked valóban világosság lehet a mi életünkben is. Te látod a szívünkben a sok kérdést, a sok kételyt, a sok kicsinyhitűséget, ezt a sok lelki sötétséget, ami valóban elkedvetlenít sokszor, hogy nem látjuk a következő lépést, hogy nem tudjuk, hogyan kell döntenünk. Ezért könyörgünk, hogy énekünkben is énekeltük a te szent lelked világosságával, oszlass el minden kétséget, minden kicsinyhitűséget, minden félelmet, minden bizonytalanságot. Te légy a mi vigasztalunk, a mi vezetőnk, a mi bátorítunk. Mutass nekünk utat, mennyei atyánk, kérünk ebben a keszekusza világban, amely rohan a kárhozat felé, add, hogy mi tudjuk meghúzni a vészféket, tudjunk kiszállni ebből a rohanásból, és tudjunk elindulni az ellenkező irányba, a feléd vezető úton. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, teted számunkra érthetővé a te igédet, de add, hogy ne csak hallgassuk azt, hanem aszerint is tudjunk élni. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a második rész első 13 verséből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében az első verstől kezdve így szól hozzánk Istenünk igéje. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, eltölti az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindedikre azok közül. És megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakozának vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az egész világról jöttek, az ég alatt vannak. És minek utána pedig ez a zúgás lőn egybe gyűl a sokaság, és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodának pedig mindnyájan, és csodálkoznak vala mondván egymásnak. Nem, de nem galileai, aki ezek mindnyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk. Pártusok és médek és elámiták, akik lakoznak Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbiának tartományaiban, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodnak vala pedig minnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondának, édes bortól részegettek meg. Kedves testvéreim, valóban elmondhatjuk itt az utolsó felolvasott néhány verssel, hogy vajon mi akar ez lenni, kérdezi sokszor a világ. Talán a pünkösd az az egyházi ünnep, amivel legkevésbé tud mit kezdeni a nem hívő társadalom. Ugye tudjuk, hogy a karácsonynak megvannak a maga hagyományai, népszokásai, átlényegült ez az ünnep, ugye a szeretet ünnepévé, vagy a fenyőfa, vagy a család ünnepévé. Sokan már meg sem emlékeznek az ünnep igazi eredetéről, hogy az Jézus Krisztus születésnapja. Maximum a jászol bölcsőnek a romantikus vonulata jelenik meg a világ ünnepében, de igazából ennek sem tudják megragadni a lényegét. De még ez mindig egy olyan ünnep, amivel valamit tudnak kezdeni. Aztán ott van a húsvét, ami talán már egy ilyen tavasz ünnepé lényegült át, a megújulás ünnepe, és ehhez is kapcsolódnak ugye népszokások, a nyuszi, a tojás, a locsolkodás. Ezzel is van már valamilyen kapcsolat legalább. De felteheti a kérdést a világ, és fel is teszik, hogy mit kezdjünk ezzel a pünkösddel. Ugyan a pünkösdi ünnepkörhöz is kapcsolódik egy-egy népszokás, hagyomány, de ezen túl, hogyha megkérdeznénk az utca emberét, hogy mit ünnepünk pünköstkor, vagy mit is jelent neki a pünkösd, akkor talán maximum annyit tudna elmondani, hogy hát munkaszüneti nap van hétfőn. És talán nem is lehet ez nagyon másként, hiszen maga Jézus beszél erről a búcsú beszédeiben, amikor a Szentlélek eljöveteléről szól. Azt mondja János evangélium a 14. részében, és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a ma lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Igen, kedves testvéreim, a világ nem ismeri az Isten szent lelkét, és éppen ezért nem is tud mit kezdeni vele, nem is tud mit kezdeni azzal az ünneppel, ami az ő kitöltetésének az ünnepe. Ennél azonban sokkal szomorúbb az, amikor maga az egyház sem tud mit kezdeni a szent lélekkel, a szent lélek ünnepével, és ahogy a délelőtti szolgálatban hallottuk, ugye a pünköst, egy ilyen dogmatikus megfogalmazásban elmondhatjuk röviden, az egyház születésnapja. És olyan szomorú, amikor maga az egyház nem tud mit kezdeni a születésnapjával, amikor nem tud mit kezdeni Isten szent lelkével. Sokszor hallunk a Szentlélekről dogmatikus prédikációkat, beszédeket, hogy ki is a Szentlélek, milyen munkája van a Szentléleknek, de igazából a lélek erejét, a lélek hatását nagyon sokszor nélkülözik még a mi gyülekezeténk is. És éppen azért, mert a gyülekezeti tagok nélkülözik az Isten szent lelkének erejét, nem tapasztalják meg az Isten szent lelkének hatását, mert ugyan, ahogy Pál apostol írja, a kegyesség látszatát megtartják, de annak erejét megtagadják. Nem várhatjuk el a gyülekezeti tagoktól sem és a gyülekezeteinktől sem, hogy tudják helyén kezelni a pünkösdöt és Szentlélek Úristen személyét, ha még sokan nincsenek is élő kapcsolatban vele, hogyha még nem is ismerik a Szentlélek Istent, hogyha nem a szívükben, ha nem a Szentlélek Isten a szívükben az Úr. Olyan szomorú, amikor az ember olyanokat hall, amit az egyik lelkipásztor mesélt el, hogy vidéken szolgált, lejött a szószékről, és az egyik idős gyülekezeti tag azt mondta neki, hogy tessék csak nekünk az Atya Úristenről beszélni. Nem kell olyan sokat foglalkozni ezzel a Jézussal. És milyen sokaknak a gondolata fogalmazódott meg ennek az egy embernek a hozzászólásában. Sokan talán nem merik így kimondani. De hát elég nekünk az Atya Úristen. És ha még Jézus személyéről, megváltó munkájáról, az ő szabadításáról sem akarnak hallani, vagy nem is tudnak sokan, akkor hogyan tudhatnának a Jézus által elküldött Szentlélek Istenről? Kedves testvéreim, nem másról tesz ez tanúbizonyságot, mint arról, hogy ezeknek az embereknek a szívében nem a Szentlélek az Úr. Amikor valakinek nincsen élő, személyes kapcsolata Jézus Krisztussal, az tud így nyilatkozni, és csak az szólhat így. De visszatérve a felolvasott ige szakaszhoz, és egyáltalán pünkösd ünnepéhez, azzal az alázattal kell ezelőtt a történet előtt megállnunk mindnyájunknak, hogy nagyon sok titok van benne. Nem tudjuk azt a földindulást, azt a szélzúgást elképzelni, és újra magunk elé idézni. Sok minden kérdés ott lehet ezzel a történettel kapcsolatban a szívünkben, a gondolatainkban. De olyan jó lenne, hogy most, ha nem arra figyelnénk, amit nem tudunk, hanem arra figyelnénk, amit tudunk, és amit leír egyértelműen a Szentírás. Mégpedig azt, hogy hogyan változott meg ezeknek a tanítványoknak az élete, amikor eljött a pünkösd napja, amikor a szívükbe kitöltetett a Szentlélek. És olyan jó lenne, hogyha most mi is úgy hallgatnánk az Isten igéjét, hogy engednénk az Isten lelkének, hogy ő vegye kezelésbe az életünket, és ő formáljon bennünket. Egyik legelső dolog, amit olvasunk az igében, az az, hogy a pünkösd napján mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Ez egy nagyon fontos gondolat, ez a kis félmondat, ugyanis arról beszél, hogy a tanítványok egységben voltak. Egységben voltak, nem csak egy helyen voltak fizikálisan, hanem együtt voltak lélekben is, egy akarattal voltak. És ez azért nagyon fontos, mert a későbbiekben is fogjuk látni, hogy Isten csak oda tud áldást küldeni, ahol a tagok, a hívek egységben vannak. hogyha mindenki megy a maga feje után szana szét a gyülekezetben, az egyházban is, akkor oda nem tud Isten áldást küldeni. A következő nagyon fontos üzenet ebben az igerészben az az, amikor eljött a Szentlélek, azt mondja a 4. versben, megteltek minnyájan Szentlélekkel. Megteltek, betöltekeztek az apostolok Isten szent lelkével. És tudjuk azt, hogy ennek a következménye volt az, hogy kimertek menni a nép közé, akik ott összesereglettek azok közé, és bátran szólták az Isten nagyságos dolgait. Igen, kimertek már menni, mert a szívük megtelt valami olyan valósággal, valami olyan bátorsággal és olyan erővel, amiből már tudtak meríteni és tudtak szólni. Tudjuk, hogy a szív teljességéből szól a száj, vagy leegyszerűsítve ugye a szólás szinten így mondjuk, hogy ami a szívemen, az a számon. Az ember csak azt tudja előhozni magából, amivel tele van az élete, amivel tele van a szíve. Fel kell tennünk, kedves testvéreim, magunknak is a kérdést, hogy a mi életünk, a mi szívünk mivel van tele? Mi tölti ki az időmet, mi tölti ki a napomat, mi tölti ki a gondolataimat? Sokszor imádkozunk azért a magunk csendességében, hogy Isten áldjon meg bennünket, hogy küldje el szent lelkét, hogy adjon áldást, adja azokat a mennyei javakat, amiket megígért, hiszen hivatkozunk is talán még az imádságunkban Isten ígéretére, kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, lám én most kérlek Istenem, lám én most zörgetek, lám én most könyörgök és imádkozom, hogy áldj meg. De vajon, kedves testvéreim, az Úr hova tud adni áldást az életünkbe? Van-e hely az életünkben Istennek? Van-e hely életünkben az Isten áldásainak, az Isten ajándékainak? Vagy talán mindenféle más dologgal van tele az életünk, és már nincs hely sem Isten szent lelkének, sem Isten ajándékainak, sem Isten áldásainak. Ha egy pohár félig tele van valamivel, azt ugye már csak félig lehet megtölteni. Ha tiszta vizet szeretnénk, hogy felüdüljünk, de közben a poharunk tele van piszokkal és porral, akkor tudnunk kell, hogy először ki kell mosni azt a poharat, hogy aztán tiszta vizet önthessünk bele. Ha ez fizikális értelemben így van, akkor sokkal igazabb ez lelki értelemben is. Csak úgy kérhetjük és várhatjuk az Isten áldását, ha először kitisztítjuk az életünket, ha először kiürítjük a szívünkből mindazt, ami nem odavaló, ami akadályozza Istent abban, hogy ránk árassza minden kegyelmét és áldását. A felüdítő tiszta vízre csak úgy számíthatunk, hogyha előtte megtisztítjuk az életünket és készé tesszük az Isten lelkének befogadására. Sokszor éppen ez a bajunk, hogy csak várjuk a szent lelket, várjuk, hogy betöltsön, imádkozunk érte, csak éppen nem vagyunk hajlandóak készé tenni életünk edényét, hogy befogadjuk őt. Pedig az Úr kész ránk árasztani minden áldását, ahogy mondja a korintusi levél. Isten nem csak úgy cseppenként akarja adagolni az áldást, hanem úgy, hogy túláradjon, hogy ne csak mi üdüljünk fel, hanem mások is felüdüljenek általunk. Azt mondja Isten Ábrahámnak, megáldalak és áldás leszel. Nem csak azért lesz ez jó, mert te majd jól fogod érezni magad, Ábrahám, hanem azért is, mert mivel én megáldalak, te is áldássá leszel mások számára. Nem bosszantására leszel másoknak, nem keserűségére leszel másoknak, nem az a pletykázó ember leszel, aki voltál, hanem áldás leszel. És amikor meglátnak és meghallanak, akkor nem elfordulnak, akkor nem elhúzzák a szájukat, hanem azt mondják, hogy de jó, hogy itt van az Isten embere, de jó veled beszélni, de jó veled találkozni, de jó, hogy rajtad látszik az Isten szeretete. Isten tehát úgy akar bennünket megáldani, hogy mi magunk is áldással lehessünk mások számára. Nem csak úgy félig akarja betölteni az életünk edényét, hanem úgy, ahogy olvassuk a zsoltárokban, csordultig van a poharam, ahogy mondja a zsoltárok. Isten be akar tölteni, de ahhoz, hogy mi betöltekezhessünk vele, feltöltekezhessünk vele, ahhoz először meg kell tisztítanunk az életünket. Isten kész bennünket megáldani, mindazzal, amire szükségünk van. A napokban olvastam a Királyok könyvében Elizeus próféta történetei között azt a történetet, amikor egy özvegynek, akinek van két fia, elfogy a pénze, és a hitelező kéri, követeli azt a kölcsönt, amit adott neki, és nem tud mivel fizetni. És megkérdezi ez az özvegy Elizeus prófétát, hogy mit csináljak. És kérdezi próféta, hogy mit van otthon. Mondja, hogy már nincsen semmi, csak egy korsó olajam. Akkor azt mondja neki a próféta, hogy kérjél még üres edényeket, üres korsókat mindenkitől, aki a szomszédságodban van, és kezd el töltögetni abból az egy korsó olajból tele ezeket az üres edényeket. És azt látjuk, ahogy leírja a történet, hogy elkezdi ez az asszony töltögetni, és egészen addig, amíg van üres edény, amit összetudott szedni a szomszédoktól, addig tudta teletölteni ebből az egy korsó olajból. És akkor állt el az olaj, amikor már elfogytak az edények is. Isten így kész és így képes megsokasítani még azt a keveset is, amink van, és így kész betölteni bennünket. De azt is meg kell látnunk éppen ebből a történetből, hogy ennek az asszonynak a hűsége és hite is kellett ahhoz, hogy ezt a csodát átélje. Nem kezdett el kérdezősködni, nem kezdett el hitetlenkedni, nem kezdett el kötekedni a prófétával, de hát hogy meg mind, hanem engedelmeskedett, és összeszedte azt a sok-sok üres edényt a szomszédoktól, az ismerősöktől, amit aztán Isten meg tudott tölteni. Azt mondja a próféta neki, kérjél edényeket, de ne keveset. Sokszor éppen ez a bajunk, kedves testvéreim, hogy keveset kérünk. Keveset merünk kérni az Istentől is. Nem merünk sokat kérni, nem merünk nagyot kérni, mert félünk a csalódástól, mert aggodalmaskodók és kicsinyhitűek vagyunk. Éppen a szűk keblűségünk a gond. A lelki értelemben vett szűk keblűség, hogy keveset merünk odaadni az Istennek. Keveset merünk feltárni az életünkből Istennek. Kevés helyet hagyunk az Isten lelkének, és éppen ezért kevésbé tapasztaljuk meg az ő áldásait is. Vannak olyan dolgok is az életünkben, amiket nem úgy, mint a bűnöket és tisztátalan dolgokat nem kell kidobálnunk az életünkből, csak éppen oda kellene adnunk Jézusnak. De mégis úgy félünk, hogy szinte remegünk, hogy letegyük azt az egy-egy dolgot, vagy azt az egy-egy szemét a Jézus Krisztus kezébe. Pedig, hogyha így tennénk, akkor megtapasztalhatnánk, hogy Jézus nemhogy elveszi tőlünk azt a valamit, vagy azt a valakit, hanem sokkal gazdagabban megáldva adja vissza. És sokszorosát kapjuk vissza annak, amit az ő kezébe letettünk. Hogyha valamit Jézusnak adunk, akkor azzal nem kevesebbünk lesz, hanem sokkal többünk. Mert ez az Isten országának a rendje, és ez az Isten országának a logikája. Annak lesz többje, aki többet ad. És gondoljunk csak egyetlen történetre a Szentírásból, az 5000 ember megvendégelésére. Az a kisfiú, aki odaadta Jézus kezébe azt az 5 kenyeret és azt a 2 halat, az tehetett volna mást is ezzel. Meg is ehette volna, és egymaga jól lakott volna. Csak éppen akkor lemaradt volna arról a csodáról, hogy Jézus kezében az a kevés is megsokasodhat, és több mint 5000 ember jól lakhat vele, azzal a kevéssel, amit ez a kisgyermek a Jézus kezébe letett. És nem csak a többiek laktak jól nyilvánvalóan, hanem ő maga is. És neki is sokkal több jutott, mint az az 5 kenyér és az a 2 hal. Isten ilyen gazdagon kész bennünket is megajándékozni és megáldani, hogyha mi készek vagyunk az ő kezébe tenni az életünket és a dolgainkat. A következő, amit látunk a történetben, ami megváltoztatta az apostolok életét, és ami változást mutat az ő életükben, az, hogy megmertek szólalni. Tudjuk azt, hogy Jézus kereszthalála után, nagy péntek és a következő napokban a tanítványok nagyon megrémültek, el is szélettek ugye a Getsemáné kertben korábban, mert féltek, hogy ugyanaz lesz a sorsuk, ami a mesterüké volt. És ezért összegyűltek szinte bujkálva egy helyen, és állandóan azon rettegtek, hogy majd mikor fogják a katonák rájuk verni az ajtót. És azt látjuk itt is, hogy itt vannak egy szívvel, egy akarattal, de még mindig behúzódva a történet elején ebbe a bizonyos szobába, ahol voltak, de amikor eljött a Szentlélek, amikor kiáradt a szívükbe, akkor egyszerűen olyan csodálatos erőt kaptak, és olyan bátorságot, hogy kimertek menni az ott összesereglett több ezer ember elé, és amitől addig talán féltek, hogy beszéljenek Jézusról, hogy elmondják, hogy ki ő, hogy mit tett értünk, azt egyik pillanatra a másikra elkezdik mondani. A félelem és a visszahúzódás helyett bátorság lett jellemző rájuk. És beteljesedett az életükben az az ige, amit így mond a római levél, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten. A félelem lelke helyett a fiúság lelkét kapták meg. És ahogy a Timóteusi levél is írja Pál apostol, nem a félelem, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét kapták. Megváltozott tehát a tanítványoknak az élete, az egész hozzáállása, a Jézussal való kapcsolatuk és az emberekkel való kapcsolatuk is. A Jézussal való kapcsolatuk egy egészen más szintre helyeződött. Tudjuk azt, hogy amíg ott volt Jézus velük, és naponta találkoztak, hallották az ő tanítását, látták az ő csodáit, az egy külön áldás és egy külön öröm volt. Megtapasztalták azt az örömöt, amit ugye Jézus egyik neve is kifejez, hogy Immanuel, velünk az Isten. De ennél egy sokkal magasabb szintre lépett az ő hitük és az ő életük, mert már nem csak velük volt, hanem bennük volt az Isten, az ő szent lelke által. És azt látjuk, hogy miután Jézussal a kapcsolatuk sokkal jobban elmélyült, úgy tudtak nyitni a környezetük az embertársaik felé is. Úgy tudtak nyitni azok felé, az emberek felé, akiktől eddig éppen elzárkóztak, akik miatt félelem, aggodalmaskodás, kétség volt a szívükben. És ez ma is így működik, hogyha a mi személyes életünk rendben van Jézus Krisztussal, ha élő közösségben vagyunk vele, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az emberi kapcsolataink is helyreállnak, és elkezdenek jól működni. De ha Jézussal nincsen rendben az életünk, a személyes közösségünk, akkor észre fogjuk venni, hogy az emberi kapcsolataink is sorra elromlanak, és működésképtelenné válnak. Aztán a következő, amit olvasunk a Szentírásban, hogy mi változott meg a tanítványok életében, azt olvassuk, hogy elkezdtek szólni, és mindazt, amit a lélek mondott nekik. Azaz nem a magukét mondták. Nem azt mondták, amit ők kigondoltak, amit talán szépen megfogalmaztak, hanem azt mondták, amit az Isten lelke tanított nekik. Olyan jó lenne, hogyha mi is tudnánk így engedni az Isten szent lelkének, hogy tudnánk arra figyelni, hogy mit akar ő mondani általunk másoknak. És annyi sok megbántást, annyi sok megsértést, annyi sok problémát és viszályt kerülnénk el azzal, hogyha Isten szent lelke szerint szólnánk, és nem a magunk feje, nem a magunk gondolatai szerint. Biztos nagyon sokan voltunk már úgy, hogy kimondtunk egy szót, és ahogy kimondtuk, már szerettük volna visszaszívni, vagy inkább elharaptuk volna a nyelvünket, csak nem mondtuk volna ki, ne bántottuk volna meg azt a másikat vele, de már késő volt. Mert valóban a szónak, a kimondott szónak önálló élete van, és onnantól kezdve, hogy kimondom, onnantól kezdve már a másik szívében elkezd munkálkodni, akár épít, akár rombol, attól függően, hogy mit mondok és hogyan mondom. De hogyha az Isten szent lelke az életünkben az Úr, és engedjük, hogy ő vezesse a szavainkat is, akkor nagyon sok ilyen félreértés, nagyon sok ilyen elhibázott és elkapkodott szót tudunk megakadályozni, és tudunk olyat mondani, ami hasznos a szükséges építésre, amiről azt mondja a Szentírás egy helyen, hogy aranyalma ezüst tányéron, ami nem botránkoztat, ami nem rombol, hanem épít, gyógyít, vigasztal és erősít. Végül pedig azt látjuk az utolsó felolvasott néhány versben, hogy a Szentlélek kitöltése és maga a Szentlélek személye az embereket döntés elé állítja. Döntés elé állítja azzal kapcsolatban, hogy Jézus mellett vagy Jézus ellen döntenek. Itt a reakciókból láthatjuk, hogy voltak ilyenek is és olyanok is ebben a közösségben. Voltak olyanok, akik hitetlenkedve, kétkedve szólaltak meg, amikor megtapasztalták ezt a nagy csodát, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta az Isten nagyságos dolgait, nem Istent kezdték el áldani, és nem gondolkoztak el azon, hogy valami történt, és talán az én szívemben is kellene, hogy valami történjen, hanem gúnyolódva ezt mondták, édes bortól részegedtek meg. Nem tudtak mit kezdeni ezzel a csodával, nem tudtak mit kezdeni az Isten szent lelkével, és nem csak, hogy nem tudtak, nem is akartak neki engedni. És ez volt a vesztük, ez volt a legszomorúbb döntés az ő életükben. Hiszen erről szól az egyik énekünk is, hogy ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad. Ezek a kétkedő boncolók voltak azok, akik itt áldás nélkül maradtak, akik üres kézzel kellett, hogy haza menjenek. De vannak olyanok is, akik nem csak hogy álmélkodnak mindazon, ami történt, amit láttak és hallottak, hanem engednek az Isten szent lelkének, és engedik, hogy az Isten szent lelke átjárja az életüket, kezelésbe vegye őket, és döntést hoznak Jézus Krisztus mellett. Ők engedik, hogy az Isten lelke átjárja a szívüket, megítélje a gondolataikat, és véghez vigye a változást. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 4. részének a 12. verse, az Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Igen, ilyen Isten igéje, ilyen az ő szent lelke. Elhat a mi gondolatainknak, a mi szíveinknek a legmélyéig is. Az a kérdés, hogy mi az, amit ott talál, és az a kérdés, hogy mit kezdünk mi az ő jelenlétével az életünkben. Elfogadjuk, befogadjuk őt, engedjük, hogy átformálja az életünket, vagy pedig ellenállunk neki, és elutasítjuk, és kizárjuk az életünkből. Akik ellenállnak Isten szent lelkének, tudjuk a későbbiekből is, és tapasztaljuk minden nap, hogy azok lelki sötétségben maradnak, és örökké éhezni és szomjazni fogják az Isten jelenlétét, az Isten igazságát. Talán nem is tudják, hogy mit éheznek és mit szomjaznak, de ha elmulasztják ezt a lehetőséget, akkor ebben az állapotban maradnak. Akik ellenállnak az Isten szent lelkének, azok a saját vágyaik, a saját kívánságaik és a környezetük elvárásainak a rabjai maradnak. Akik viszont engednek Isten szent lelkének, azok felüdülnek, azok megtapasztalják, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, és hogy azok igazán az Isten fiai, akiket az Isten lelke vezérel. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, hogyha ezen a pünkösdi ünnepen ez lenne a mi életünknek is a jellemzője, és nem csak a pünkösdi ünnepen, hanem életünk mindennapján, hogy miközben bizonyságot teszünk arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, aközben engednénk is, hogy az a lélek, aki életre keltett bennünket, aki táplál az örök életre, az a lélek vezéreljen bennünket, és hogy megtapasztaljuk azt, hogy az az igazi szabadság, amit ő ad nekünk. Nem az a szabadság, amit a világ hirdet, harsogva mindenhol és mindenfelé, nem az a szabadság, amikor azt teszem, amit akarok, hanem az az igazi szabadság, amikor azt teszem, amit az én mennyei atyám akar. De ezt csak az ismerheti fel, és csak az tud ebben örülni, aki enged az Isten szent lelkének. Adja Isten, hogy ezt mindnyájan megtapasztaljuk. Ámen. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te nem hagytál bennünket árván, hogy te elküldted a te lelkedet, és a te szent lelked által mi is életre kelhettünk. Köszönjük neked, hogy a te lelked igazi világosság, igazi felüdülés minnyájunk számára. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor mi magunk sem látjuk, mi magunk sem értjük a te szent lelkednek munkáját, vagy sokszor éppen ezt a kifogást emeljük azért, hogy ne kelljen engednünk a te lelkednek. Sokszor nagyon is jól tudjuk, hogy mit kéne tennünk, mit kéne mondanunk, és merre kellene mennünk, csak éppen nem akarunk engedni a te lelked halk és szelíd hangjának. És ilyenkor elnyomja ezt a hangot a külvilág zaja, vagy a szívünk, az akaratunk hangja, és éppen ezért sokszor nem jutunk célba, és éppen ezért lesz sokszor keserű és elbizonytalanodott az életünk. De mennyei atyán, köszönjük neked azt, hogy nem kell ennek így lennie. Köszönjük, hogy a te szent lelkednek engedve megtapasztalhatjuk, hogy te fel tudsz bennünket üdíteni, meg tudsz bennünket erősíteni, és sokkal többet tudsz nekünk adni, mint amit ez a világ valaha is adhat. Azért könyörgünk, hogy tudjuk a mi szívünket megtisztítani, megüresíteni, mindazt a dolgot tudjuk kivetni az életünkből, ami tőled elválaszt, hogy be tudjunk töltekezni a te szent lelkeddel. Azért is könyörgünk, mennyei atyánk, hogy mindazt a dolgot, amit a te kezedbe le kell tennünk, meg tudjuk látni. Hogy legyen hitünk, legyen bizalmunk a te kezedbe letenni életünk minden dolgát. Hogy tudjuk elhinni, hogy te sokkal gazdagabban tudod azt visszaadni, úgy, hogy igazából áldássá legyen a mi számunkra is. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te gazdagon be akarsz bennünket tölteni a te lelkeddel, és nem csak bennünket akarsz felüdíteni, hanem általunk másokat is. Azért könyörgünk, hogy tégy erre bennünket készé és alkalmassá, és add, hogy ebben a szolgálatban, ebben a munkában a másokat felüdítő, a másokat hozzád vezető, életre vezető szolgálatban mi magunk is tudjunk örvendezni. Kérünk azért így, mennyei atyánk, hogy te eleveníts meg bennünket a te lelkeddel, egyen-egyenként és közösségként is. Áraszt ki a te lelkedet a mi szíveinkbe, te áld meg a mi családtagjainkat, a mi szeretteinket, hogy ők is megismerhessék a Szentlélek által adott szabadságot. Kérünk így, te légy a betegeink gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, az erőtlenek erősítője, és hozzuk eléd egész gyülekezetünket és egyházunkat, és a mi nemzetünket is, hogy végre tudjuk belátni, hogy szükségünk van rád, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Azért könyörgünk, hogy a te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, és adj ébredést, adj reformációt, adj megújulást. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk az áldást. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Amen.